Bazen hit kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Érseki szentmisét közvetítünk Eger Baktáról, majd délelőtt 11 órakor. Ternyek Csaba a szentmisében megáldja a felújított templomot és kiszolgáltatja a bérmálás szentségét. Adventi véradást szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián, a Találkozások házában hétfőn délután 13:30-tól este 18:00. Minden jelentkezőnek ajándékkal kedveskednek. Az adventi időszakban a Katolikus Karitász ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezési ünnepi segélyprogramját. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, a karitász.hu oldalon vagy személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A Spár áruházakban tartós élelmiszereket gyűjtenek. Hadüzenet a befagyasztott orosz vagyonhoz való hozzápiszkálás, mondta a miniszterelnök, a Fidesz elnöke a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Mohácson. Orbán Viktor hozzátette, olyat még sosem látott, hogy 200-300 milliárd eurónyi pénz elvétele egy országtól ne váltott volna ki valamilyen válaszlépést. A kormányfő kijelentette azt is, fel kell készülni, hogy Brüsszel tulajdonképpen a harmadik magyar választást próbálja megnyerni, így volt 2018-ban és 2022-ben, és így lesz jövőre is. Arról is beszélt, hogy az igazságosság nem iktatható ki a közéletből. Vállalták, hogy megőrzik a nyugdíjak értékét, ugyanakkor ezeket az ellátásokat nem tudják olyan ütemben emelni, mint ahogy a fizetések bővülnek, de megemlítette, hogy a 13. és a 14. havi kifizetés valójában nyugdíjemelés. Mohácsi országjárása helyett Budapesten tartott tüntetést Magyar Péter, a Tisza párt elnöke, miután a héten több új információ látott nyilvánosságot a Szőlő utcai javítóintézet ügyével kapcsolatban. Az ellenzéki párt vezetője a tüntetésen a gyermekvédelemben lévő gyermekek érdekében hívta tüntetni szimpatizánsait, miközben az ügy miatt a kormány lemondását követeli, foglalja össze az ügyet az Index cikke. A tüntetésen résztvevő tömeg a Karmelitához vonult. A munkálatok a vártnál gyorsabban haladnak a paksi atomerőmű bővítésen, és ezzel idő előtt megkezdődhetett az első betonöntéshez szükséges vasbetonszerkezet építése a helyszínen, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter rámutatott, a két új blokk építése a hosszú távú garanciája Magyarország energiabiztonságának és a rezsicsökkentés védelmének. Február 5-én kerül majd az első beton a földbe. Januártól 10%-kal emelkedik a szakképzésben dolgozó 24 ezer oktató bére, közölte a területért felelős miniszter. Hankó Balázs azt mondta, ezzel elérik, hogy minimum bruttó 775 ezer forint lesz a területen dolgozók havi fizetése. A fagy és aszálykár, valamint a sertéspiaci túlkínálat ellensúlyozása érdekében újabb eszközökkel segítik a gazdálkodókat, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István hozzátette, a tőke, kamat, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére is kedvezményeket adnak egészen jövő november 30-áig. Emellett újabb célzott támogatáshoz jutnak a szarvasmarhatartók is. Azok a 65 év felettiek, akik vasárnap éjfélig megrendelik a gondosórát, az ünnepek előtt megkapják, erről beszélt Nyitrai Zsolt Facebook videójában. A kormány által indított ingyenes szolgáltatás eddig már több mint 70 ezer esetben segített, mondta a miniszterelnök főtanácsadója. Ezzel a hétvégével életbe lépett a MÁV csoport 2025-26-os menetrendje, közölte a közlekedési vállalat. December közepétől vásárolható meg az éves ország és vármegye bérlet az új MÁV Plus alkalmazásban. Az applikáción keresztül péntek óta mindenki számára elérhető a 15%-os okos kedvezmény a jegyekre. Fokozott ellenőrzést tart a rendőrség hétfőtől vasárnapig az ország útjain, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség az ország egész területén a járművezetők ittas és búdult állapotának közúti ellenőrzését végzi. A cél a közlekedés biztonsági helyzet javítása, a balesetek megelőzése. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriuma igazolta az influenza A új változatának jelenlétét a beérkezett mintákban. Ezért az oltás felvételet továbbra is ajánlott a betegség szempontjából veszélyeztetettek számára, a súlyos szövődmények megelőzése céljából hívták fel a figyelmet közleményükben. Az orosz hadsereg több mint 450 csapásmérő drónnal és 30 különböző típusú rakétával támadta Ukrajnát előző éjjel, több polgári létesítményben károk keletkeztek, közölt az ukrán elnök a Telegramon. Volodymyr Zelenszky hozzátette, 6 megyében mintegy 1 millióan maradtak áram nélkül. Végül az időjárásról, folytatódik a túlnyomóan borult párás, foltokban ködös idő, néhol szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. Északkeleten viszont időnként megélénkül a szél, és helyenként átmenetileg felszagorozhat a felhőzet. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 1-2, napközben aztán 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című regényének 28. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel, a műsort Somos Mári Eszter Anna szerkeszti.
Katalin még a macska megjelenése előtti időszakban hallott Klitsch Melindáról. Tudta, ez a lány játsza Elektrát, azaz, hogy játszaná, ha újabban nem járna olyan szeszélyesen próbára. Sok baj van vele mindenképpen, ám ő a legügyesebb a színjátszó csoportban, gyönyörű a szövegkiejtése, s van valamelyes alakítókészsége is. Abban az iskolai évben került az osztályba vidékről. Apját 45-ben fogták el egy dunántúli csapattal, nem jött vissza a hadifogságból, rokonai nincsenek, az anyja laboráns a sarki patikában. Hogy miképpen éltek, nem tudta Elek, mert a Mák utcán laktak, ahol ő sose látogatott családot. És Klitschné volt az egyetlen anya, aki Elek többszöri hívása ellenére sem jelent meg Simkó fogadó óráján. Lánya mindig kimentette valamivel. Beteg, dolga van, hosszú napos, majd máskor. Ma éppen nem jöhet. Sose ment persze. Simkó általában csak a legkivételesebb esetekben kereste fel tanítványait, s csak akkor, ha azok a földszinten vagy liftes házban laktak. Egyébként éppen betegségére való tekintettel fogadó óráin rendelte magához a szülőket, hogy képet tudjon formálni a gyerekek családi hátteréről. Meglepő módon el is ment hozzá mindenki, mert szülők, tanítványok egyaránt szerették Simkót, aki igazságosan osztályozott, és sose kellett unatkozni remekül felépített óráin. A lányok bíztak Elekben, jobban megbeszélték vele problémáikat, mint bármelyik tanárnőjükkel. Házasságuk kezdetén Simkó néha mosolyogva számolt be vacsora után a feleségének, milyen titkokat osztottak meg vele megint. Elek minden rossz tulajdonsága ellenére jó nevelő volt, sőt, szeretett is az lenni. A fruskák közti munka elmulattatta, kielégítette. Kedvelte a tanítványait, anélkül, hogy valaha észrevette volna. Voltak éppen nők. Elek nem volt poligám természet, s legnagyobb élményét mégiscsak önmaga jelentette önmaga számára. Mikor 1958. januárjában Klitsch Melinda becsengetett és megmondta a nevét, Katalin egyedül volt otthon. Anyuci fodrászhoz ment, Elek inget rendelni az ingeséhez. Az asszony aznap délelőtt dolgozott. Délután 6:30, mikor a csengőt meghallotta, épp a kocsonyának valót tisztította a konyhában. Leöblítette a kezét, futott ajtót nyitni. A lány bemutatkozott, elmondta, a tanár urat keresi, sürgősen beszélnie kell vele. Mikor megtudta, Elek nincs itthon, megkérdezte, megvárhatja-e. Hogyne, tessék! Katalin levétette vele a kabátját, bevezette. Pár percig beszélgetett vele az időjárásról, a téli fűtés nehézkes voltáról, erre tanította Somos Aranka illemkódexe, aztán egy folyóirattal magára hagyta, hogy befejezhesse munkáját a konyhában. A lány szűk, kurta fekete szoknyát viselt, kinőtt, feszes fekete pulóvert, tűsarkú cipőjének sarka nem volt hibátlan. Rengeteg fövényszőke haját kongyba tűzte a feje tetején. Nem volt a Katalin ízlése szerinti módon szép lány, de nem volt nem szép sem. Katalin voltaképpen nem tudta volna megmondani, milyen, csak azt érezte, ilyen jellegű teremtést még nem látott. Lefette a lábasait, eltüntette a főzés nyomait. Bentről nem hallott semminezt, mintha egymaga lett volna a lakásban. Mikor egyszer átment a szobán, látta, a szépen formált hosszú nyak a folyóirat felé hajlik. A lány olvas. Fel se néz rá, mintha csak valami fogorvosi rendelőben várakoznék, ahol bizonyosan tudja, nincs itthon az orvos, az asszisztensére meg nem érdemes rápillantani. Anyuci Elek előtt érkezett meg, frissen festett haja csillogott. Csúnyán nézett Melindára. Elek pályája kezdetén megpróbálta magukhoz kapatni okosabb tanítványait, mert ambíciózus tanár volt, és szívesen hallgatta a friss szájakat. Ám Anyuci úgy találta, a harsány fiatalság sérti Micó emlékét. Hát a lányok elmaradtak. Most megint ott ült egy Fruska, Somos Aranka legkényelmesebb székében. Azt mondta Rajsznénak az illendő kezicsókolom helyett, hogy jó estét kíván. Fel sem állt. Tovább olvasott. Anyuci bezzeg tudta, amit Katalin nem, hogy most látja élete legizgalmasabb arcát. A gyönyörűen formált sötét szemöldök alól hosszúkás, fekete szempillantása fordult felé, s a szép fejen csak úgy izzik a rengeteg haj. Ez a lány nem hasonlított Micóhoz. Katalinhoz sem. Pedig nagyjából ennek se lett volna más az útlevél személy leírása, mint azoké. Mégis tökéletesen más volt, mint akármelyik Simkóné. Lidérc, gondolta Rajzné kedvetlenül. De hülye ez a Katalin, miért nem dobta ki? Nem is ment be a szobájába, beült az ebédlőbe, hogy jelen legyen, amikor Elek megérkezik. Ide nem szoktak magánügyeikkel jönni gimnazisták. Ő is hallani akarja, mi hozta ide ezt a lányt. Mikor Elek megjött, a fiatal teremtés felpattant, úgy köszöntötte. Rajzné megszégyenülten vonult ki, mert Klics Melinda azt kérte, legyen kedves a néni kifáradni, neki négy szem közt kell beszélnie a tanár úrral. Anyuci egész ottléte alatt csúfolta és szitta a látogatót Katalinnak. Klics? Ez nem név, így nem hívnak senkit, ez olyan, mintha valami kulcsot forgatnának a zárban. Klics! Az embereket így nevezik, Simkó, Csándi, Rajz, de nem Klicsnek, ilyen nincs. Katalin alig figyelt rá. Pedig őt is érdekelte, mi hozhatta ide ezt a gyereket. Irritálta Rajzné masszív ellenszembe. Anyuci viszont alig várta, hogy eltűnjék a betolakodó, egyszer be is surrant hallgatózni. Jelentette Katalinnak, hogy a lány sír, aztán mikor végre meghallotta, hogy becsukódik mögötte az ajtó, sietett Elekhez, hogy kiszedje belőle, miről beszélgettek. Elek ideges volt. Kitért a faggatás elől. Vacsorakor nem evett jó étvágyjal, utána is csak járkált a szobában, mint aki nem találja a helyét. Aznap este sokkal feldúltabb volt, mint amikor a macskát kiűzte a hófúvásba. Pedig Eleket a macska ügye sokkal mélyebben érintette, mint akármelyik asszony gondolta volna. Amit érzett, nem egyszerű bosszúság volt, hogy egy családtag engedelme nélkül megpróbált valami újítást létesíteni az otthonában, hanem annak a felismerése, Katalin végképp nem a régi már. Anyuci hízelgett, végig játszotta teljes műsorát, amellyel máskor mindig célt ért. Most hasztalan, Elek nem válaszolt, kedvetlenül ment lefeküdni. Katalin utána szólt, ha nincs ellenére, ma is vele aludnék. Rajznét ez is elkeserítette. Utált mással aludni egy szobában, de ez még a kisebbik baj volt. Jobban bántotta, hogy a tegnapi macska história, úgy látszik, definitíven eldöntött valamit, amitől már réges-régen félt. Katalin nem akar Elekkel hálni többé. Elek is fölnézett, mikor meghallotta a Rajzné után kiáltott mondatot. Úgy gondolta, ez aztán ráteszi a koronát az eseményekre. Hát ki volt itt az áldozat? Kinek a nyugalma ellen terveztek merényletet, hoztak be egy piszkos állatot a lakásba, most őt akarják büntetni, amiért következetes volt? Jó, aludjék Katalin anyucival, vagy az ebédlőben, vagy a folyosón, fütyül rá, kibírja. Csak azt nem érti, hogy tud meglenni ő nélküle, az ő ölelése nélkül. Ha nem kényszerül rá, tudomásul veszi, hogy kesztyűt dobtak neki, és sértődötten azonnal visszavonul, hogy még látnia se kelljen a lázadót. De aznap este kivételesen szüksége volt Katalinra, meg akarta beszélni vele Klics Melinda dolgát. Simkó úgy érezte, ennél kínosabb iskolai szituációba még nem került. Pár nap múlva itt az Elektra bemutató, amelyet a rádió is szeretne felvenni, amiről már írtak a lapok is, és Klics helyzete a legrosszabbat ígérte. Régen látja már, hogy valami baj van ott, de ő nem tud felmenni Klicsékhez. Lehetetlen. A Mák utcának még a szagától is undorodik. Klicsék házában a kapuaj alatt állandóan szemét és húgy bűzlik. Gyereket, szülői munkaközösségi tagot már küldött fel Klicsékhez, senki se tudott bejutni, s egy küldöttség se volt hajlandó megismételni a látogatását a kellemetlen épületben. Különben is Klics nem népszerű, lehetetlen figurákkal barátkozik, s hiába tanul viszonylag elfogadhatóan, úgy jár az iskolába, mint valami különös vendég, aki nem kapott más szállodában szobát, hát kénytelen kihúzni az időt valahol. Elek mindent elolvasott a nyugati, modern irodalomból, amihez csak hozzá tudott férni. Ám az élet realitása úgy megrázta Klics látogatása után, hogy alig tudott lecsillapodni. Legalább másképp fogalmazta volna, panaszolta Katalinnak, de így, ilyen nyersen, gendőzetlenül. A lány, aki két napja nem volt iskolában, valóban elég brutálisan közölte, miért nem ment fel. Félti az anyját, aki egyébként hetek óta nem dolgozik már. Öngyilkosságtól félti. Nem dolgozik? Hát akkor miből él az anyja? Kérdezte Elek. Melinda megmondta. Férfiakból. Borzasztó, hogy egy kislány ilyen léleknyugalommal ki tudjon mondani ilyesmit. Klics azt is elmesélte, volt anyjának egy alapszerelme, a Mák utcai italboltból a csapos. Az felszedett magának egy fiatalabb nőt, s azóta anyja öngyilkossággal fenyegetőzik. Nehéz boldogulni vele. Otthon egy fillér sincs, Klicsné nem akar élni Gézu nélkül. Ez a csapos. A lány ilyen szerelmesnek még sose látta az anyját, pedig vidéken is jobbára férfiakból éltek, azért kellett eljönniük. Most minden esetre olyan boldogtalan, hogy nem fogad senkit. Hegedűsné ad nekik enni a szomszéd koszorúkötő, különben meghalnának éhen. Klicsné iszonyú állapotban van, folyton részeg is, ez mindegy, csak meg ne ölje magát a csapos miatt. A lány arra kérte Eleket, segítsen. Katalin nézte a férjét, ahogy feldúltan, a zavarral keveredett boldogság aggasztó érzésével fels alá járt a frissen tisztított szőnyegen, és hangosan gondolkozott, mi csináljon. Isteni szerep a bajba jutott szüzet megváltó lovagé, gondolta az asszony, csak a színpad és a többi szereplő ne volna olyan méltatlan. Egy részeges italbolti egyén, aki elhagy egy szajhát, öngyilkossággal való fenyegetőzés, egy minden illúzió nélküli hajadon, s mindenhez, mint Elek szégyellős beszámolójából kitűnik, az ötödik emelet, amire nem bírja felvinni sem a szíve, sem a kényessége, s a kapubolt alatt örök hutszag. Rémes. Ha csak a megváltás ténye volna, gusztusos körülmények között, de így szegényelek. Megkérdezte, miért mesélte el neki ezt a történetet. Elek megdöbbenve nézett rá, mint aki arckifejezésével is érzékeltetni akarja, nem nézte volna ilyen butának. Rá nem csődíthet most senkit Klicsékre a tanácstól. Ki nem küldheti a szociális gondozót, különben mi lesz az Elektrával? A gyereket agyonzargatják, tüstént kiemelik ebből a környezetből, ahonnan egyébként is ki kell, de mégiscsak az előadás után. Azonban addig sem lehet védelem nélkül ott. Katalin menjen fel hozzájuk, nézzen körül, igyekezzék tiszta képet alkotni a helyzetről. Nyilván minden úgy van, ahogy Melinda mondja, de tapasztalat szerint, aki öngyilkossággal fenyegetőzik, nem követi el. Egy bontatlan tubus dorlatint tett Katalin elé. A gyerek hozta. Kilopta az anyja retiküljéből. Persze ez sem jelent semmit. Egy boldogtalan laboráns miért ne próbálná altatóval szemére csalni az álmot? Katalin vigyen nekik ennivalót, valami pénzt. Igyekezzék megnyugtatni az anyát meg a gyereket. Mihelyt lezajlott az Elektra, ő azonnal intézkedik. Katalin nem Elek kedvéért járt el Melinda ügyében, hanem a lány miatt. Nem mintha akkor még különösebben vonzódott volna hozzá, csak szituációját érezte tragikusnak. Katalin jól emlékezett rá, milyen az, mikor valaki vidékről költözik fel, mert ott nincs már maradása. Belekerül egyik családtagja zavaros életének forgószelébe. S arra is, milyen fiatal lánynak lenni, bár az a fiatal lány, aki ő volt, egy ízben sem hasonlított ehhez a Klitsch Melindához, aki úgy mondta ki a legobszcénabb szavakat is, mintha ételneveket sorolna fel. Nem azzal kezdte, amire Elek utasította, a látogatással. Legelőször a sarki patikába ment. A gyógyszertár vezetője elmondta, Klitschné valóban volt náluk alkalmazásban, de vagy 6 hete elbocsátották. Gyógyszert lopott, és teljesen megbízhatatlannak bizonyult. A patikából lépegetett a Mák utca felé, igazán szárnyaszegetten. Ha Eleknek esze volna, hagyná az elektráját, s intézkednék. Ez a gyerek iszonyú körülmények közt él, s valamitől komolyan retteghet. Ez nem az a típus, aki elszalad az osztályfőnökéhez panaszkodni, hanem ameddig bírja, maga old meg mindent. Elek valamit nem vesz észre. Pontosabban megint csak a saját körét figyeli, hogy Klitsch Melinda Elektra. És ha most elkezdik firtatni, hogy és miben él, el kellene halasztani az előadást. A Klitsch ház már kívülről rettenetes volt. A Mák utcán még nem renováltak. Át kellett haladnia a sötét kapuajon, egy dupla udvaron, hogy megtalálja a második hátsó lépcsőt, mely Klitschék emeletére vitt. És Katalinnak, aki pedig se finnyás nem volt, se különösebben finomkodó, meglassúdott a lépte. Volt valami nem jó ebben a boldogtalan lakás szövevényben, bizonytalan neszekben és szagokban, a homályban, amely a házat jellemezte. A házfelügyelő lomhán simogatta a havat csonka seprőjével. Katalin Klitschékről kérdezősködött. A férfi nagyon megnézte, s megkérdezte, mit akar tőlük. Családlátogatás, felelte az asszony, mit mondhatott volna mást. A házmester egy csöppet felengedett. Az iskolából, morogta utána, mikor már eligazította, és azt is hozzátette, hogy a csoda, Melindát még nem látogatta meg senki, mióta itt laknak tanárféle, csak valami taknyosok meg anyák, akik legjobban tennék, ha maguk dolgával törődnének. Az ilyesmi a nevelő dolga, az asszonyok pletykáznak. Katalin felért az 5. emeletre, az ajtót is megtalálta. Sokáig kopogtatott, hasztalan. Hallott pedig belülről mozgást, érezte, valaki megjelent a csukott ajtó túlsó felén, kifigyelt, talán ki is lesett valami általa észre nem vett résecskén, de aztán megint elcsöndesedett minden, mintha az, aki hallgatózott, leült volna a földre, hogy meg ne lássák valamiképpen, s még a lélegzetét is visszafojtotta. Többször bekopogott újból. Azt gondolta, dolga végezetlen kell visszafordulnia, mikor a szomszéd lakás ajtaja kitárult, és Melinda kilépett. Nem volt a vállán még csak egy kardigán sem. Egy fiú állt mögötte, nem sokkal lehetett idősebb nála, álltak szorosan egymás mellett. Melinda kezében kék lábos. A fiú elkezdett fütyülni, a folyosórács cirádáit rugdosta. Hogy Melinda után betette az ajtót, jól megnézte Katalint, aztán csak állt a bezárt lakás ajtóhoz simulva. Melinda köszönt az asszonynak, s kezében a lábas káposztával fürkészve nézett a látogatóra, mint aki megpróbálja megállapítani, miért keresheti. Katalin elhebegte, Elek nem jöhet, de aggódik miatta, s őt küldte, hogy helyette és nevében körülnézzen náluk, és beszéljen, ha lehet, az édesanyjával. A fiú szája megrezzent, de hallgatott. Melinda arca pedig hirtelen olyan üres lett, mintha ezzel a rosszul megfogalmazott mondattal egyszeriben letöröltek volna róla minden reményt. Előre kell mennem, mondta. Nem tudom, mit tetszik bent találni. Mi nem szoktunk beengedni, csak ismerőst. Én a tanár urat vártam, mert az férfi. Anyu férfiakhoz szokott, azoktól fél, azokat szereti. Tárgyilagosan mondta ezt is, minden ellágyulás nélkül, talán azért hatott olyan tragikusan. Kinyitotta lakásuk ajtaját, tárva is hagyta, hogy Katalin beláthasson. A fiú, ez nagyon zavarta az asszonyt, változatlanul ott állt, a csukott szomszéd ajtóhoz préselődve, s le nem vette róla a szemét. Katalin azt képzelte, haragszik rá, s ez annál jobban zavarta, mert bizonyos volt benne, hogy most látja legelőször ezt a szép arcú suhancot. Valahogy azt képzelte, a befüggönyözött ajtó mögött előszobát talál, de nem azt látott, hanem egy konyhát, s így, ahogy benézett, éppen szemközt állt a tűzhelyjel. Mozgást hallott bentről, beszédet, valami nyiffanást, mintha egy állat reagálna a hívószóra. Aztán a lány visszatért, azt mondta, jöjjön be hát, ha akar. A konyhában nem fűtöttek, a tűzhely hideg volt, fekete. Katalin nem látott más bútort, csak egy ládát, amely mellett papírfal osztotta kettőbe a helyiséget. Mint egy díszletben a lécekre szegezett hullámpapír elfelezte a konyhát. A papír közepén ajtórést hagytak. Azon át léphetett be a lakó a másik fél helyiségbe. Melinda előre mutatott a papírrésen át. Bent vacok volt a sarokban. Matracra dobott rossz kabátokból és plédekből. A falból kampók álltak ki, azon lógott a jobb ruhanemű. Az ablakon jég fogta el a kilátást. Melinda kerek kukucskálót lehet rá, mintha azt remélné, így Katalin jobban lát. Az ablak előtt alacsony stelázsi tartotta Melinda szépen bekötött iskolai könyveit, meg egy pár edényt. Hideg volt. Annyira hideg, hogy Katalin nem értette, hogy nem dermed meg a vackon az az összehúzóckodott figura. A lány odahajolt az anyjához. Szépen szólt hozzá, szeretettel. Érintésére kiemelkedett a kabátok közül az ugyancsak sötét szemű, ugyancsak szőkehaj körítette, még mindig mutatós arc, amelyen Melinda állandó ébersége és elszomorító és fegyelmezett riadalma helyett restség látszott, álmosság, valami végtelen unalom. Gézu? Nem Gézu, Simkó tanár úr felesége, hozott neked ételt. A lány úgy beszélt az anyjával, mint egy gyerekkel. Klicsné előbb felült, aztán felállt, imbolyogva megindult Katalin felé, egyszerre társadalmi lett, rendkívül udvarias, de úgy, mint aki alszik, s álmában valami erő arra kényszeríti, legyen roppant figyelmes, mert akkor minden rossz jóra változik. Nem volt hová leültetnie Katalint, hát csak álltak. Az asszony nem tudott megszólalni. Melinda meg nem segített neki. Szótlanul kirakták a Katalin hozta ételt a stelázsira. Klicsné egyszer csak odaborult Katalin vállára. Most már érezte a leheletén, hogy részeg. El is húzódott volna tőle, de nem lehetett. Mint a zuhatag, záporozott rá Klicsné panasza, hogy Gézu becsapta, milyen aljasul rászette őt, pedig ő mindent megtett érte, még Melindát is odaengedte, ami pedig nem könnyű egy anyának, de megtett mindent, csak vele maradjon. És most elment, elszökött a kerületből, azt se tudja, hol keresse. Az italbolt vezetője is gazember, Gézunak falaz, nem ad neki felvilágosítást. Katalin fülig pirult, s olyan kínosan érezte magát, hogyha a részeg engedi, szó és köszönés nélkül kirohan a helyiségből, ám folytatódott a nyifogás, sírás. Menjen, Katalin, hozza vissza Gézut, mert ő végez magával, mindenkivel végez, Melindával is, és Klicsné közben tapogatta és csókolgatta Katalint. Elnézést kért, hogy se tegnap, se ma nem nyitott ajtót senkinek, de csak Gézut engedi be, senki mást. Inkább halljon a kéhen, de a többi férfit mind elkergette, azért szorulnak rá ismét a hegedűség kosztjára, pedig Melinda máskor mindent megkap, iskoláztatja is, mert megmondta még elsőben a tanító ott vidéken, hogy tehetséges, és a gyerek ne legyen senki rongya, mint ő.
Szabó Magda a Danaida című regényének 28. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somos Mári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Szerzetesek félórája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Jeges Mirjam kármelita nővér az imádság erejéről beszél.
Mi magunk gyakran nem is tudjuk, hogyan kell imádkoznunk, de segítségünkre siet a lélek. A gyengeségnek ez a tapasztalata része minden imának. Én magam egyedül nem is tudok imádkozni. A lélek segít nekem. A lélek siet a segítségemre. És bár az ima nagyon közel van hozzám, a legmélyebb énemben szüntelenül bontakozik, forrásozik, él, de valami miatt nem jut föl mindig a tudatos szintemig. Nincs róla tudomásom. Nem hallom meg a lélek sóhajtását a szívem legrejtettebb szentélyében. Pedig az ima ott él a mély rétegeimben. Csak nem tudom mindig fölhozni a tudatos szintig, hogy átjárhassa az egész valómat. Miért? Miért van ez így? Mert azt a mély vágyunkat, hogy imádkozzunk, ami a lélek vágya bennünk, ezt sajnos több más, kisebb-nagyobb vágy befödi, eltakarja, betemeti. Arra kell törekednem, hogy ezt a szívemben már létező imát felszínre hozzam, hogy a szívemet kiszabadítsam ezeknek a kis megkötöző vágyaknak a hálójából, hogy mindazt ki tudjam tenni magamból, ami elfordít, eltávolít ettől a legdrágább, legértékesebb kincsemtől. Az imában tehát a legfontosabb tennivalóm olyan helyzetbe hozni magam, hogy lehetővé tegyem, lehetővé váljék ennek a tudattalan imának a feltörése a tudatomba. Vagyis az igazi teendőm az akadályok eltávolítása. Elhordani az ima útjába álló akadályokat, kitisztítani az eltömődött forrást, és akkor, mondja keresztes Szent János, amint a nap föl kell reggel, hogy besüssön házadba, ha kinyitod az ablakodat, az Úristen is be fog hatolni az üres lélekbe, és meg fogja azt tölteni kincseivel. Mert Isten, mint a nap, úgy van a lelkek fölött, hogy közölje magát velük. Sajnos már nem tudunk mindig olyan könnyed természetességgel társalogni az Úrral, mint ahogy Ádám tette a paradicsom kertben. Akkor az imádkozás természetes volt. Szabadon, magától értetődő egyszerűséggel folyt a forrásból. A bukás óta az ima gyakran nehéz, és gondolom, erről mindannyiunknak van tapasztalatunk. Szüksége van a szívemnek igazi gyógyulásra. Jelen kultúránkban nagyon nehéz összeszedetnek lenni. a kommunikációs eszközök hihetetlen fejlődése és lehetőségei azt a kockázatot is rejtik, hogy állandóan kifelé fordulva éljek, mindig online legyek. Állandóan új benyomásokat, új élményeket keresünk, és ez azt hozza magával, hogy saját magunk felszínén maradunk, felületesen, felszínesen élünk, pedig arra kaptunk meghívást, hogy élő imádsággá váljunk, élő imádsággá váljunk, azzá, akik a legeslegmélyünkön valóban vagyunk is. Én most még két kapaszkodót szeretnék adni ehhez az úthoz, az ima útjához, az ima élet útjához. Az egyiket nevezhetnénk a ráhagyatkozás imájának. Mi néha fáradtságosan keressük Istent, pedig ő tulajdonképpen az élet minden konkrét valóságában ott van. Ha a forrásra kapcsolódva élünk, akkor Istennek mindenhez köze van, ami velem történik, és minden róla tár föl valamit. Igen, Isten a realitásban van, a mi realitásunkban, a családunk történetében, az egészséges vagy beteg testemben, az adományaimban, amiket kaptam, az adottságaimban, a korlátaimban, a gazdagságomban és a szegénységemben. És amikor megnyílunk ennek a realitásnak, akik vagyunk, ami a mi életünk, és teljes szívből beleegyezünk ebbe, amikor elfogadom a konkrét helyzetemet, állapotomat, és nem valaki más akarok lenni, mint aki vagyok, akkor Isten közegében, Isten terében mozgok. Addig nehéz elfogadnunk a sorsunkat, amíg nem hisszük el, hogy Isten mindenben, minden mögött ott van, hogy ő valóságosan jelen van az életünkben, és pont azon a sorson keresztül, ami az enyém, akar engem üdvözíteni. És ha így tudok tekinteni az életemre, hogy Isten benne van az én konkrét kis realitásaimba és nagy realitásaimban, akkor Jákobbal együtt sokszor elmondhatom napjában, Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam. Nincs olyan pillanat az életünkben, amikor Isten ne közölné magát. Mindenben jelen van, ami történik. Mindenben ő közli magát. És ebből meríthetünk fényt és értelmet mindahhoz, amit átélünk. Ez adja meg a valódi biztonság érzetünket. Istennek van ereje, és elég erős a szeretete ahhoz, hogy mindazt, ami történik, ami megesik velünk, amit jól vagy rosszul csinálunk, azt valamiképpen integrálja, beilleszti az ő nagy tervébe. Minden helyet kap Isten nagy tervében. Nagyon érdekes, én úgy tudom, hogy a héber dabár az egyszerre jelent szót és eseményt. És ez azt is sugallhatja nekünk, hogy Isten az eseményeken keresztül beszél hozzánk. Amikor fián keresztül szól hozzánk, akkor az a történelem legnagyobb eseménye, a megtestesülés. Fogalmazhatunk akkor talán úgy, hogy minden esemény Isten szava, amit hozzánk intéz. Minden esemény, ami velem megtörténik, Isten szava, amit hozzám intéz. És ezeken az eseményeken keresztül írhatjuk meg vele együtt az én szent történetemet, életem élő könyvét. Ha nem szegülök ellene az eseményeknek, amik megesnek velem, ha elfogadom őket, mint Isten szavát, mint Isten hozzám intézett, nekem szóló szavát, akkor az ő jelenlétében élek, és megláthatom az ő teremtő munkáját, velem, rajtam, bennem. Az egyetlen igazán szükséges, hogy mindig kész legyek azt mondani, igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Igen, atyám, hagyom, engedem, sőt akarom, hogy teremts engem az események által. A hétköznapi eseményekben észrevenni, meglátni Isten teremtő jelenlétét, gondviselését, ehhez a hit tekintete kell. A hitem tanítja, hogy Isten ott van a szívemben, és ezt talán örömmel és könnyen el is fogadom. De mintha egy hit többlet kellene ahhoz, hogy ki tudjam mondani, Isten jelen van mindenben, ami történik velem. Szent Terézi anyánk írja az egyik levelében, sajnálom, hogy kegyelmednek, ami ügyeink állása aggodalmakat okoz. Tudja, én nem veszem őket annyira a lelkemre, mert belátom, hogy ezeket a bajokat Isten bocsátotta ránk, s hogy ő szent felsége melegebben érdeklődik irányunkban, mint mi magunk. Kegyelmet tehát ne búsuljon semmiért, nem dől össze olyan könnyen a világ. Sokszor, ami akadálynak tűnik, arról majd idővel kiderül, hogy tulajdonképpen a javamat szolgálja. Nagyon beszédes Tóbiás könyvében Tóbiás esete a hallal, amelyik el akarja őt nyelni, és később ez válik számára táplálékul és orvosságul. És így vagyunk mi is sokszor, hogy az életünkben az, amit most rossznak, félelmetesnek élek meg, az később táplálékul, orvosságul szolgálhat. És ennek elfogadása vagy elutasítása mérce lehet annak felismeréséhez is, hogy valóban mennyire hiszem, hogy Isten az én atyám, és ő mindent a kezében tart. Bölcsesség könyvében van ez a nagyon szép mondat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. A te gondviselésed kormányozza hajómat. Ha ezt elfogadom, akkor megtapasztalom a valódi biztonságérzetet. Akkor semmilyen esemény nem tarthat vissza a felé vezető úton, mert minden út hozzá visz, mint ahogy Jézusnál is. Mi kívülről a szögeket, az árulást, a keresztet látjuk. Ő pedig mindebben az atyához vezető utat. És ebben a magatartásban, ebben az igen atyám, elfogadom, hogy teremts minden által, ami történik velem, ebben a belső magatartásban tudom hitelesen kimondani, ahogy a Zsoltáros is írja, áldom én az Urat minden időben. Áldom én az Urat minden időben. Isten pontosan tudja, hogy mire van szükségünk. Ajándékai a mi szükségleteinkhez vannak hozzáigazítva. Egyedül ő tudja a mi valódi szükségleteinket. Amikor mi ellenkezünk, akkor ez általában a képzelt szükségleteink alapján történik. Azt képzelem, hogy arra lenne szükségem, hogy... Isten pedig pontosan tudja, hogy reálisan, valóságosan, valóban mire van szükségem. Aki engedelmesen, készségesen hagyja, hogy Isten vezesse, az egyenes úton jár, nem botlik meg. Nagyon sok időt és nagyon sok stresszt megspórol. Amikor ellenállok az életnek és a körülményeknek, akkor ez belső feszültséget okoz bennem. És tulajdonképpen ez a feszültség a legnagyobb bajom. És amikor ez a feszültség, ez az izomgörcs feloldódik bennem, akkor minden leegyszerűsödik. És már nem vagyok frusztrált. Mert akkor van bennem frusztráció, amikor nem kapom meg azt, amiről azt hiszem szükségem van rá. Amikor nem történik meg az, amit várok. Ha rábízom magam Isten vezetésére, akkor nem leszek frusztrált. Igen, atyám. Ha valamit nem tudok megszerezni, akkor úgy látszik, nincs szükségem rá. Ha valami nem úgy alakul, nem úgy történik, akkor ez nem az én utam. És nem vagyok csalódott. Mert hiszem, hogy minden úgy van, ahogy lennie kell. Izajás prófétánál olvassuk. Mondjátok az igaznak, minden jól van. Minden jól van. Igen, atyám, ez a ráhagyatkozás imája. Hagyom, hogy teremts engem életem konkrét valóságán, konkrét eseményein keresztül, napsütésben, szélviharban, hóesésben, földrengésben. Hagyom, hogy teremts engem, igen, atyám. A másik ilyen kapaszkodó az az, amit a Kármelben úgy hívunk belső ima, szemlélődő ima vagy Jézus ima. A szemlélődő ima nem arról szól, hogy érzéseink legyenek, mert ez az ima az érzékek világánál mélyebb síkon mozog. Ennek az imának a lényegén semmit sem változtat az, hogy érzelmileg érintve érezzük magunkat vagy sem. Wilfried Stinissen kármelita atya ezt a mélyülő imát a következő szemléletes képpel érzékelteti. Képzeljük el a következő képet. Ha ragyogó időben egy tóban fürdünk, akkor nagy élvezetet jelent a napsugarait visszaverő vízben úszni, hagyni magunkat a hátunkon fekve ringatni, és közben az ég azúr kékjét szemlélni. Ha viszont nem süt a nap, és esik az eső, és ködös az idő, akkor a fürdőzés nem nyújt örömet. Ám amikor a búvár magára húzza a ruháját, hogy lemerüljön, és a mélyben javításokat végezzen egy hajón, akkor az időjárás többé már semmilyen szerepet nem játszik. Amikor már 10 vagy 15 méter mélységben jár, tudomást sem vesz arról, hogy milyen idő van a felszínen. Ha esetleg zuhog az eső, nem nehezíti meg a munkáját, mert olyan mélységben dolgozik, ahol az időjárás már semmilyen hatással nincs rá. Azt mondják, hogy a gyöngyhalászok, amikor alá merülnek a tengerbe, egy nagy követ vesznek a kezükbe, hogy az lehúzza őket a mélységbe. Mi ehhez, az imába merüléshez használhatjuk Jézus szent nevét. Ennek a szent névnek az ereje lehúz, behúz minket a mélységbe, a saját középpontunkba. Az emberi lélekben van egy álhatatlanság, mondhatnánk úgy is, hogy szétszórtság, és ez megköveteli, hogy oda kössem magam valamihez, egy szilárd ponthoz, ami megtart. Oda kötöm magam Jézus nevéhez, és ez lassan átmossa a lelkemet, mint a tengermorajlás. Szüntelenül hangzik bennem, szüntelenül átjár. Az értelmemet, az érzelmeimet egy irányba fordítja. lassan eljuttat arra a közelségre, amikor már nincs is szükség szavakra. És amikor így lelassul az ima, akkor a szavak sokkal többet tudnak hordozni. Amikor pedig a szó elvégezte a feladatát, vagyis odavitt Istenhez, akkor beáll a csend. Ez az állapot ajándék, mint minden ima.
Jeges Mirjam kármelita nővért hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.